imádért Istent kérünk, engeszteljed Krisztus népünk. Ramérgalmaz nekünk Krisztus kegyelmez nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Uram, ér válasz nekünk. Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úr Isten, Szent Háromság egy Isten, ér válasz Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, szűzek szent szűzek, Krisztusnak szent anyja, könyörög élet, egyházunknak anyja, isteni kegyelem, tisztaságos vagyok, szeptőtelen szűz vagyok, könyörök életünk, sérelem nélkül való vagyok, szűzvilág szent vagyok, szeretetre méltó csodálatos anyja, könyörülj, jó tanács anyja, teremtő anyja, üdvözítő anyja, nagy okosságos,
Apostolok királyé, vértanak királyé,
itt való királyként, önök élet, szüzei királyként, minden szentek királyként, hát nekem mindig én fogantatott királyként, menj be kellett
imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a Te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítséged értesdekelt, hogy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szüzek Szent Szüze. Hozzád járulok, Anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyesen, amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, Te benned bízom és remélek. Anyám, Te utánad epedek. Anyám, Te jóságos kegyelmez. Anyám, Te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni. Anyám, újjöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vígasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, föld reményes mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért viszont mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzd lesz szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen. Add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járására minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk Krisztus a mi Urunk által. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anyagod. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József, s miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük, hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints te kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét te, a szent család gondos őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető Atya, a tévejgés és romlottság métejét. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, melyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.
Thank you.
Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kut feje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én ismértatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége, legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten,
áldott legyen az Isten,
áldott legyen szent neve,
áldott legyen szent neve,
áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
áldott legyen Jézus szent neve, áldott legyen Jézus szentséges szíve,
áldott legyen Jézus szentséges szíve,
áldott legyen Jézus drága vére,
áldott legyen Jézus drága vére,
áldott legyen Jézus az oltári szentségben,
áldott legyen Jézus az oltári szentségben,
áldott legyen a vigasztaló Szentlélek, áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben.
Adtál a mennyből, alleluja,
amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja.
Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.
májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János Pál pápát két lövedék találta el, melyeket Mehmet Ali Akcsa adott le pisztolyából. Azon a helyen most a maskakövek közé helyezett tábla emlékeztet a történtekre. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilra és megérintve a táblát csendben imádkozott. 14. Leó pápa az audiencián mondott köszöntésében szólt arról a napról, amikor éppen 45 évvel ezelőtt a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen. A lengyel pápát mély kapocs fűzte az üzanyához, pápai jelmondata egészen a tiéd is erre az odaadásra utal. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a Fatimai szűzanyának köszönheti. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálta a lövedék, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma található. 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbizatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Banach érsek úr, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án, szombaton 12 óra 30 perctől tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték a szervezők. A pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól származik. A kereszténységgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, írt a közleményében Timár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. Hozzátette, nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak idén is mindenkit Csíksomlyóra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszki Ritát, írja a Magyar Kurír. A katolikus lap szerint a szervezet azzal indokolta a lépést, hogy az oktatás és a nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat ellátásában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint a keresztény szellemiségi oktatásnak a magyar történelemben az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így is van napjainkban is. Székely János azzal bízta meg Rubovszky Ritát, hogy a Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse. Nemrégiben Tar Zoltán elismerte, valóban Rubovszky Ritát jelölte volna oktatási miniszternek az új kormányba Magyar Péter, ám végül mégis Lannert Judit mellett döntöttek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Németh István hitoktatási referens, bibliakutató. Számot berúlta az egyházmegye. A képzés középpontjában az állt, hogy hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. A képzés célja, hogy a hitoktatás során a diákok hite erősödjön és növekedjen, miközben egyre inkább tudományos igényességgel, felelős és árnyalt módon közelítenek a Szentírás szövegének értelmezéséhez. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebély és Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kiscsoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az immáron 5. éve katolikus Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebély Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége, ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt egy hitoktatótársunk, a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékesegyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvárra, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angster orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték. Süveges István orgonaépítőmestert hallják.
Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetire megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok arba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közben járással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, Telefonszám 36-os körzet 520-400-2031-es mellék. E-mail felvi@esterhazi.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916-130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese harmadik részét halljátok, melyet Tóth Levente színművész olvas fel nektek.
Otthon már nagy aggodalommal várták a szülei meg az udvari emberek, faggatták is, hol járt, miért nem jött hamarabb. De a herceg attól tartott, hogy kinevetik, ha elmondja, hogy mi történt vele, hát inkább hallgatott. De nem csak aznap nem tudták szabát venni az otthoniak, hanem másnap sem, harmadnap sem, hetek, hónapok múltával sem. Az a nehéz bánat, amely Ruzvanszad lelkét megülte, sehogy sem akart felszakadozni. Folytonosan csak Seherisztánit látta maga előtt, folytonosan csak utána kívánkozott. Nem evett, nem aludt, egyre csak sorvadozott a nagy bánattól, epekedéstől. Császári szülei válogatott mulatságot rendeztek a felvidítására, vitézi tornákat, táncos vigasságokat, vadászatokat, de Ruzvanszadnak csak nem derült fel a kedve. Ha nem ült a szobájában, naphosszat az erdőt járta, és azt lesz, hogy nem rezzene meg a bozót, nem lépe egy karcsú, kékszőrű, rubinszemű, aranypatájú gímszarvas a tisztásra. Egyszer aztán magához hívatta az atya. Édes fiam, mondta neki, nem nézhetem tovább, hogy a titkos bánat testedet, lelkedet elemészze. Elhatároztam, hogy megházasítlak. Szép, jó feleség, az kell neked. Ha meg lesz az esküvő, tudom, megvigasztalódol. Köszönöm a gondoskodásodat, felséges atyám, felelte Ruzvanszad, hanem hát az én bánatomra nem jó orvosság az, amit ajánlasz. Ha, nem értesz te ahhoz, legyintett a császár. Meg aztán azt sem tudod, hogy kit ajánlok feleségednek, pedig már meg is egyeztem az apjával. Még ma ide érkezik egész udvarával a Mandzsú fejedelem világszép leánya. Ha ide érkezik, engem bizony nem talál itt, mert én világgá megyek, válaszolta a császárfi. Azt szeretném látni, kiáltotta a császár. Szégyenbe akarsz keverni a Mandzsú fejedelem előtt? Sajnálom, hogy meg kell búsítanom téged, atyám, felelte Ruzvanszad, de hát, amit mondtam, megmondtam. Márpedig, ha ezt megteszed, kitagadlak, csapott az asztalra a császár. Ha elmégy, vissza se gyere. Ruzvanszad tudta, hogy ha az atya egyszer kimondott valamit, nem másítja meg a szavát. Lehorgasztott fejjel hagyta el a császár szobáját, a palotát, a várost. Kibandukolt az erdőre, már nem remélt semmit, az sem, hogy egyszer elébe toppan a szarvas, csak éppen nem akart embert látni. Békétlen, nyugtalan lélekkel barangolt a vastag törzsű, dúslombú fák és a bogyó termő magas bozótok között. Csend volt, csak a lepergő fenyőtűk zizegtek a száraz avaron. Távolról valami zeneféle szűrődött át a sűrűségen. Ó, nem lant és hárfa penget, nem pajkos tündérlánykák daloltak a fák között. Akkor vonult be sípok rivalgása, dobok puffogása, cintányérok csörgése közben a császári palotába a mandzsúriai fejedelem világszép leánya. De egyszer csak megrezzen a bozót, Ruzvanszad oda tekint, és látja, hogy szelíden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, egy karcsú gímszarvas lép a tisztásra. A szőre kék, a szeme rubintos, a patája arany, s fejével, bókolva, bólogatva, mintha köszönteni, hívná, bíztatná a vándort. Seherisztáni, kiáltott fel a herceg, s odarohant a szarvashoz. Én vagyok, felelte a szarvas. Érted, jöttem, mert kiálltad a próbát. A próbát? Kérdezte elámultan Ruzvanszad. Mit álltam én ki? Miféle próbát? A hűség próbáját, válaszolta a gím. Eltelt egy esztendő, és te nem feledkeztél meg rólam. Inkább választottad a bujdosást, mint a mandzsúriai fejedelem világszép leányát. Ó, hát ez volt az a próba, szólt a herceg. Ezt ugyan könnyű volt kiállanom. Hogy is felejthettelek volna el? Hogy is lehettem volna hűtlen hozzád? Hiszen csak téged szeretlek, csak rólad álmodom, csak utánad epekszem, kerek egy esztendeje. Egyesztendő semmiség nekünk, tündéreknek, felelte a szarvas alakban megjelent Seherisztáni, de nektek, embereknek hosszú idő. Bizony, dicséretes dolog, hogy egy álló esztendőn át nem pártolt el tőlem a szíved. Megérdemlett hát, hogy magammal vigyelek Tündérszigetre. Gyerünk, kiáltotta Ruzvan, szóval mire várunk, talán még a türelem próbáját is ki akarod állatni velem? Indulhatunk, felelte a szarvas. Ugorj fel a hátamra, és kapaszkodj meg erősen. A herceg szót fogadott. A szarvas pedig szökkent egyet, s már is a bogyótermű magas bozótok fölé emelkedett. Szökkent kettőt, s már is maga alatt hagyta a vastag törzsű dús lombú fákat, az egész sűrű erdőséget. Solymok és sasok rebbenő felhőfoszlányok között vágtatott a híg levegőjékben. Ruzbanszad letekintett, s látta, hogy a császári palota kapuján sípok rivalgása, dobok puffogása, cintányérok csörgése közben most vonul ki egész udvarával a mandzsúriai fejedelem világszép leánya, aki odabent hűlt helyét talált a hercegi vőlegényének. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a szarvas és lovasa mögött. Csak úgy porzott alattuk a nagy kék semmiség, s a szarvas szikrázó aranypatái nyomán csillagok lepték el a nappali mennyboltot. Alig tellett belé egy óra, egy sosem látott nyugalmas tó közepén felbukkant előttük Seherisztáni birodalma, a boldog Tündérsziget. Az igazat megvalva Ruzbanszad onnan a magasból nemigen látta másfélének, mint a közönséges ember lakta szigeteket. De még akkor sem fedezett fel semmi különbséget az emberek és a tündérek világa között, amikor a szarvas, vastag törzsű, dúslombú fák és bogyótermű, magas bozótok között lágyan a földre huppant egy nagy erdő közepén. Itt volnánk, mondta a szarvas, leszállhatsz a hátamról. Aztán, mintha kitalálta volna Ruzbanszad gondolatát, így szólt. Aki nem tudja, hogy Tündérszigetre érkezett, nem egy hamar venné észre, hogy miféle országban járt, mert a tündérek világa meg az emberek világa között tulajdonképpen nincs is más különbség, mint hogy a tündérek boldogok, az emberek között pedig nem kevés a boldogtalan. Na meg az is, hogy a tündérek mindenféle csoda dolgokra képesek, tette hozzá Ruzbanszad. Az emberek is képesek mindenféle csoda dologra, felelte a szarvas, csak éppen nem tudnak róla. És ha egyszer megtudják, kérdezte a herceg, akkor alig, ha nem, kevesebb szükség lesz a tündérekre, válaszolta a szarvas, hanem hát ne vesztegessük az időt, szedjük rendbe magunkat egy kicsit, aztán gyerünk a palotámba. És azzal megrázkódott, és már is abban a tündöklő szépségű leány alakban álltott Ruzbanszad előtt, amelyben esztendeje mutatkozott meg neki. Fehér kezével gyengéden lesimította a herceg haját, mert kissé összeborzolta a szél odafent a magasban, a solymok, a sasok és a rebbenő felhőfoszlányok között a híg levegőjékben. Kéz a kézben vonultak be a királynő palotájába, amely szakasztott mása volt a tóparti kastélynak. A pincétől a padlásig hófehér kínai porcelánból épült, a kapuja sárgáló vertalany volt, a lépcsője fekete jáspis. A palota nagy csarnokában, amelynek rózsaszínű márványpadlóját, de még a falait is lágy selyem szőnyegek borították, s amelynek drága kövekkel kirakott boltozatos mennyezete színezüst oszlopokon nyugodott, a királynő mindjárt egybegyűjtötte az udvari népet, és messze hallatszó hangon így szólt hozzájuk. Úgy nézzetek erre az ifjúra, hogy ő az, akit férjemül választottam. Nem tündér ugyan, csak ember, de annak igen kiváló, becsületes, álhatatos, jóindulatú, tehát ha boldog is lesz, amit igen remélek, pompásan közénk illik. Szeressétek, járjatok a kedvében, tanítsátok tündérségre, boldogságra. Az udvari nép hangos éjjent kiáltott Tündérsziget új királyára, és fennszóval fogadta meg, hogy épp oly hűséggel szolgálja majd, mint felséges feleségét. Másnap volt a lakodalom. Nem csak a helybeli tündérek gyülekeztek össze az ünnepségre a palota kertjében, hanem messze földről hazasereglettek azok is, akik a világot járták, hogy kisebb-nagyobb csodatételekkel segítsék meg a bajba jutottakat, és jutalmazzák meg az arra érdemeseket. De ezek éppen csak térültek, fordultak. Septében megcsókolták a királynőt, kezet ráztak a királlyal, és már szálltak is vissza, oda, ahol leginkább várták őket az emberek.
Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese harmadik részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Tóth Levente olvasott fel. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
Rögteti és kikacogja.